Különleges utak, sorsok, teljesítmények, hivatások, szenvedélyek. Sikeres, elismert emberek az élet meg annyi területéről. Egy valami mindannyiukat összeköti, a judó. Vajon ez a titok? Ez a Judo Info podcastje, ami összeköt. Az Ami Összeköt mai vendégének ígéretes judós pályafutása korosztályos magyar bajnoki érmekkel, köztük ifjúsági országos bajnoki címmel rajtoltak. Akkoriban legyőzte többek között az akkor még kevésbé pallérozott Ungvári Miklóst is, akinek olimpiai döntőjére már egy öreg pannónia nyergében utazott Londonba. A veterán jármű egy paksi jó barát, a világ és Európa bajnok judós Braun Ákos ösztönzésére lett végül a hűséges útitársa, amely megjárta Bukarestet, Atént, Cselyabinszket és Londont is, sőt, kis hián elérte a leghosszabb út, a Pannonia expedíció célját, Pekinget is. Az olimpiákhoz kötött túrák során hősünk találkozott a magyar nevű, Kazaksztánban élő törzsel is, és természetesen megpróbált hasonlóságokat találni szívélyes vendéglátóival. Arról, hogy mi lett a motorral a kínai határnál, hogy milyen szavakat ejtünk hasonlóan, mint a kazakisztáni magyar törzs, és mit adott számára a judó, megkérdeztük mai vendégünket, Treszl Gábort. Mielőtt távoli tájakra motoroznánk, menjünk vissza a bölcsőhöz. Számodra hogyan kezdődött a judó?
A tesóm járt judóra Pakson, még az elsők között, és hát ő vitt le engem, még óvodáskoromban levitt a judót. Először boxoltunk egy fél évig, boxra jártunk, és akkor utána kikötöttünk a judóterembe.
És ki volt az edződ?
Az első edzem az a Fodor Józsi bácsi volt, aztán utána a Kovács Jani bácsi, ugye ő most a győrieknek a vezető edzője, utána Berec Pali bácsi, Rizz Béla bácsi, és akkor 8. környékén a Hangyási Laci bácsi csoportjába kerültem fel a nagyokhoz.
Beütöttem a neved a Judo Inside nevű katalógusba, ahol minden judósról minden fontos adat megvan, már aki számít, és te számítasz, mert ugye vannak itt ifjúsági magyar bajnoki eredmények, junior magyar bajnoki eredmények, még egy aranyérem is van 1994-ből, és azt is jelzi, hogy indultál Hungária kupákon is, tehát akkor elég magas szinten nyomtad így utánpótlás korodban.
Hát ugye ez relatív, hogy mi a magas színvonal, de való igaz, az Hungária kupán el lettünk indítva, és hát azért ott a felnőtt mezőnyben még ott kicsit kevésnek bizonyult a tudás meg a kondíció, de valóban két esetben versenyeztem azon a versenyen, de hát eredménytelenül zárult a részemre.
De ahogy néztem a bajnoki eredményeket, olyanokkal álltál együtt a dobogón, mint Nagy Gabi, Braun Ákos, utánpótlás bajnokságokban azért.
Hát igen, itt a 90-es években ugye én versenyszerűen judoztam egészen kisiskolás koromtól kezdve, és hát igazából, amikor ugye a junior korosztályba kerültem, és ott a váltás, ott a felnőtt mezőnybe, ott az oda be kell erősödni, és igazából ott egy kicsikét a lendület, meg a hitem ott egy kicsit ott nem tartott ki. Tehát ott gyakorlatilag feladtam én ezt a sportot. Most persze utólag az ember így öregebb feje egy kicsit másképp gondolja, de ott akkor nehéz volt tovább folytatni. És ugye látunk ellen példát, mert ugye az Ákos, aki ugye gyerekkori jó barátom, és ő tulajdonképpen ő ugyanúgy ebben a helyzetben volt, és ő benne az a kitartás, az a makacskonok kitartás az megvolt, és néhány év múlva jöttek is az eredmények. De hát azt sem ment egyszerűen mondjuk, azt is hozzá kell tenni, de hát ez a sport, ez nem olyan egyszerű itt eredményeket elérni. Tartósan meg aztán pláne.
Ebben a makacságban, konokságban valamennyire hasonlítasz a barátodra?
Hát talán egy kicsit azt mondhatjuk, igen, mert én utána ugye abba hagytam a judót, de nem szakadtam el teljesen a sportáktól, mint szurkoló, azért figyelmet kísértem itt a régi barátoknak, meg az edzőtársaknak a pályafutását, és hát elkezdtünk járni utánuk a világversenyekre szurkolni. És az, ugye, hát ugye ennek egy különlegessége, hogy nem csak hagyományos módon, hanem rájöttünk egy öreg veterán pannónia motorra is, és elmotoroztunk, hát elég messzire mentünk, egyébként több versenyre is ellátogattunk.
Hogy kezdődött ez a motorozásos szerelem? Ezek a motorok, ugye öreg motorok, ezek mennyire megbízhatóak, hogy ilyen hosszú utakra elinduljon vele az ember?
Hát ez az egész motorozás úgy kezdődött, hogy az Ákos egyszer Braun fölhívott, hogy hát hirtelen jött az információ, hogy kapott egy hét szabadságot, és hát azonnal menjünk valahova. Hát és az újszívási motoros találkozóra látogattunk el, És ott végigmulattuk a hétvégét, és abban maradtunk, tehát nekünk is kell venni motort, ez már itt tovább nem mehet. És ő megtetszett a Pannonia, nem is volt ugye abban az időben, még nem is volt drága, sőt, hát egész olcsón meg lehetett venni, szerezni. Kicsit megbütyköltük, és akkor elkezdtünk vele motorozni, és akkor a nagy újdonságképpen ugye beszereztünk egy oldalkocsit. Na hát aztán azzal utána még nagyobb élményekbe volt részünk, ugye jártuk itt a környéket, meg egész messzire ellátogattunk itt motoros találkozókra, koncertekre. Tehát ugye először az Ákosnak ugye Aténbe mentünk szurkolni, de hát ugye mentünk volna, mert ugye közben nem jutott ki, egy hajszálon múlt ugyan neki csak, de nem jött össze. És akkor velünk jött a motoron. Akkor mentünk ugyan szurkolni, és akár az Antinak, meg a többi judósnak, az Ungári Mikinek, ugye. És akkor egy nagyon nagy, nem is tudom, egy több hetes, elég komoly élmény sorozatban volt részünk, és hát megjártuk sikeresen az oldalkocsis Pannoniával. Volt még egy szóló Pannonia, meg egy MZTS 125-ös, egy Nuszi MZ. A Kiszti Andris barátunk jött vele, és a Vörös Csabi barátom az pedig egy szóló Pannoniával. Tehát így mentünk négyen, három motorra.
És mennyi ideig tartott az út, merre mentetek? Minden úgy alakult, ahogy terveztétek?
Hát kis túlzásra úgy alakult, de persze voltak kalandok, voltak szerelések, lementünk déli irányba, és akkor ott Nisnél, Szerbián keresztül, Nisnél Bulgáriába, ott utána pedig Szaloniki, és akkor le délre Görögországon keresztül lefele egészen Aténig. Hát én nem is tudom, egy hétig tartott, még odaértünk, szépen tervezettem, minden nap meghatározott távolságot megtettük, és szépen lassan, de biztosan mentünk előre. Hát Szerbiában volt egy komolyabb műszaki probléma, mert az MZ az megállt, és ott hát szerb fiatalok jöttek, és az egész éjszaka egy komoly szereléssel telt el, de aztán másnap végül is tudtunk tovább menni. Ugye azon az olimpián a Kovács Antti vitte az ászlót, ami aztán különösen érdekes volt ugye nekünk paksiak részére, és akkor ott végig szurkoltuk az olimpiát. Hát sajnos nem jött össze ott az Antéknak. Aztán utána a következő olimpiákon ugye azért láttunk szép eredményeket.
Már 2004-ben is gondolom nehéz volt bejutni egy-egy eseményre az olimpián. Nektek hogy sikerült?
Ugye igazából nem volt nehéz. Tehát azt tudom mondani, hogy meg tudtuk venni előre a jegyeket. Jaj. Nem is volt olyan nagyon horribilis ára a jegynek. Majdnem az egész judó esemény sorozatot meg tudtuk nézni. Már elgondolom őszintén, egy kicsit összefolynak a dolgok, mert azért ott a olimpiai sporttáborban elég komoly bulik voltak ott esténként, úgyhogy igen, össze kellett magunkat szedni, hogy tiszta fejjel tudjunk figyelni a versenyekre, de azért emlékszünk a lényegre.
És meddig voltatok Aténban?
Körülbelül egy 10 napot voltunk. Ilyen Pannonia oldalkocsissal egy olyan 60 km/h átlagos sebességgel tudsz menni, és akkor közben jókedvűen motoroztunk tényleg. Tehát nagyon jó ez az oldalkocsis motorozás, mert az ember az oldalkocsiban, amikor elücsörög, ugye ott tud nézelődni, meg nem csak a vezetésre kell neki törődnie, ugye tudunk cserélni, úgyhogy egy különleges élmény ez a három keréken való világutazás. 5000 kilométert megtettünk, azt hiszem 3 hét alatt, és ugye hát egy óriási nagy siker volt, és azt, na, akkor eldöntöttük, hogy húha, hát ha ez ilyen ügyesek vagyunk, akkor meg kéne próbálni a következő olimpiát is megnézni. De hát ugye az ugye Pekingbe volt, tehát az nem Atén, meg ugye nem London, Európa, meg szóval nem a közelben van, hogy az majd nagyon komoly vállalás. Elkezdtünk készülni erre céltudatosan. Szépen fölépítettük a tervünket, felújítottuk a motort, elemeire ugye szétszettük, tényleg a legjobb alkatrészekkel elláttuk, és hát 2006-ban volt egy elég nagy utazásunk, ami csak arról szólt, hogy csak tréning jelleggel, csak felkészülési jelleggel készüljünk a pekingi utazásra. 2006-ban elmotoroztunk Csajabinszkig, ugye az Uralnak a túloldalán van, ott megfordultunk, és akkor hazajöttünk. Akkor 9000 kilométert megtettünk egy hónap alatt. Szereztünk barátokat útközben, tehát a főkészülés az végül is érte a célját. Sikerült megértenünk nekünk is, hogy hát azért egy elég nagy vállalkozásba fogtunk.
2004-ben 27 éves voltál? Jól számolom.
Igen.
Akkor azért már az embernek kiforrott munkája van. Hol dolgoztál, vagy hogyan tudtál ilyen hosszú szabadságra elmenni?
Igazából az aténi utazás az még egy 3 hetes, az még egy saját szabadságból megoldott program volt. Igazából nem okozott olyan óriási nehézséget, hogy ennyi időre elszabaduljunk a munkahelyről. Egyébként a Paksi Atomerőműben dolgozom már 99 óta.
Mivel foglalkozol?
Berendezés felelős vagyok, berendezés mérnök, gépész szakterület, szivattyúk, forgógépek szakterület. Ezt csinálom már ides tova 20 éve. De egyébként most eszembe jut, hogy 2004-ben nem csak Athénbe mentünk el, hanem még a bukaresti EB-re is elmotoroztunk, az aténi utazásnak a főpróbájaként. Tehát egy elég tudatosan volt ez fölépítve, ez a veterános utazás sorozat. Az igazi szponzori segítség keresése, kutatása, gyűjtése az igazából 2005-ben kezdődött meg, amikor az Urál túrára, ugye felkészülő túrára, hogy tudtuk, hogy akkor a vállalásunkat teljesíteni kell, hiszen amikor majd az igazán komoly utazás jön, majd amikor Pekingbe el kell motorozni, na akkor már úgy kell odaállítanunk mindenki elé, hogy valamiféle teljesítményt azért be tudjunk mutatni, hogy na mi vagyunk azok, akik Pannoniába megyünk, de mi tudunk messzire menni, hiszen ott van a 2006-os Uraltúra, és tulajdonképpen jó sikerült ilyen értelemben, és komolyan vettek minket, és a komoly szponzori segítséggyűjtés meg az egész az 2006 után kezdődött meg.
Átalakult egy kicsit a stáb, mert ugye Athén után Ákos visszatért a tatamira, megint elkezdte elni a versenyeket, ugye Európa-bajnok lett, világbajnok, az évsportolója. Gondolom, akkor neki nem nagyon fért bele ez a
hát, igen, kicsit megint, hogy mondjam, zavarba jöttünk, mert ugye a legelsőnek az volt a célunk, hogy Athénban neki szurkolunk, ugye, de hát nem jutott ki. Utána az volt a célunk, hogy majd Pekingben neki szurkolunk, de hát oda se jutott ki. Tehát igen, utána hát a többi barátunkkal azért folytattuk mi ezt a felkészülést, és hát azért Ákoson kívül vannak mások is a magyar, meg a paksi csapatban, ugye Csoknyai Laci kijutott Londonba, meg a Borbarna is, meg a Mészáros Anett, paksi vonatkozású események, versenyzők az itt folyamatosan jelen voltak, és akkor hát őket mindenképpen meg szerettük volna nézni, de persze ugye ámblokk az egész magyar judó válogatottnak szurkoltunk, meg szoktunk szurkolni, meg egyáltalán a többi sport azért a magyar sportolókat mást is azért meg szoktunk nézni, meg szurkolni.
2006 sikerrel kipróbáltatok a túrát, bekopogtattatok a szponzorokhoz.
Hát igen, igen. Tudatosan kerestük a szponzorokat, ugye újságíróknak adtunk interjú, tévés hírműsorokba szerepeltünk. Tehát igazából ilyen értelemben kicsikét a hírverést ugye kerestük, hogy tehát egy szponzornak ugye nem mindegy, hogy avi támogat, annak van híre, vagy nincs híre. Valahol ösztönösen ezzel úgy tisztában voltunk, és szerintem ilyen értelemben jól is sikerült a fölkészülés. 2008-ban nyáron el tudtunk indulni Kínába. Mondjuk nem volt egyszerű, mert ugye a vízumszerzés az rendkívül bonyolalmakba ütközött, úgyhogy nem volt ez egy egyszerű történet. Meg ugye addigra már társcsapatunk is lett, Athénban megismerkedtünk egy roburos veterános csapattal. Ugye a roburbusz, nem tudom, szerintem az idősebbek tudják, hogy mi az a fiatalabbaknak, meg elmondom, hogy ez egy NDK gyártmányú teherautó. A barkasznál nagyobb, az ifánál meg kisebb, valahogy így lehetne behatárolni. Kenyeres kocsik voltak, ugye gyerekkoromban azon hozták a kenyeret, a házunkban alatt alul volt egy ABC, meg hát sok a régi időkben ugye robur az egy elterjedt. Na és akkor ők ahogy mi a Pannonia szerelmesei voltunk, a Péceli barátok, azok meg a roburnak a szerelmesei voltak, és a két csapat így indult el együtt Kínába.
Milyen országokat kellett átlépni, és hogyan tudtátok tényleg ezt előre megtervezni, hogy mindenhol be tudjatok menni, mindenhol átengedjenek?
A legegyszerűbb az lett volna, hogy fogjuk magunkat, és végigmotorozzunk tulajdonképpen Oroszországon, és Mongólián keresztül eljutunk Pekingbe. Ugye ez lett volna a legegyszerűbb, de ugye ez problémákba ütközött, mert az oroszok hát nem akartak vízumot adni. Ők azt mondták, hogy ez egy annyira veszélyes vállalkozás, hogy csak rendőri kísérettel lehet egy ilyet végrehajtani, meg nukleáris robbantási kísérleti telephelyeken kell átmotorozni, meg a biztonságunk miatt ez nem lehetséges. Szóval rettenetes húzavona kezdődött meg, holott időbe megkerestük mi az orosz konzult, aki egyébként meg is ígérte, hogy ezzel nem lesz probléma. Hát ugye, hogy lenni szokott az életben sokszor, amikor az ígéretet be kellett volna váltani, akkor már teljesen más mondott. Tehát azt mondta, hogy erre sajnos nincs lehetőség. Tulajdonképpen úgy kellett kikönyörögni egy ilyen tranzit vízumot, ami arra volt jó, hogy Ukrajnában nem kellett vízum. Ukrajnán végigmentünk. Most az ukrán-orosz határon ugye beléptünk, és ott 8 napos vízumot kaptunk, ami arra volt jó, hogy elmenjünk ugye az Uralig, és ott délre fordulva elhagyjuk az országot, belépjünk Kazasztánba. Tehát ez 2400 km volt adva, erre volt adva 8 nap. Ami napi 300 kilométer nem olyan sok, viszont ne felejtsük el, hogy azért ezek régi motorok, meg busz. Meg ugye közben voltak programok, a Donkanyarba megálltunk koszorúzni egy napra, szóval hát éppen csiszre sikerült kijutni. Akkor ugye bementünk Kazasztánba, akkor Kazasztánába el kellett utaznunk, ott újabb orosz tranzit vízumot kérni, hogy a Kazasztánnak a keleti végén ismét belépjünk Oroszországba, és akkor Szibérián közepén keresztül egészen a Bajkátóig elmenjünk, azt hiszem 3000 ezer kilométer, utána Mongóliában megint csak. Hát bocsánat, ott kell vízum, de a mongol nagykövet az jó fej volt, az könnyen megadta, ilyen 30 napos turista vízumot adott. Tehát teljesen más volt a mongol, a kazak hozzáállás, mint az orosz. Ja, és akkor egy óriási probléma volt, hogy Kínában gyakorlatilag egyszerűen nem kaptunk járművekre belépési engedélyt. Tehát járművekkel nem léphetünk be Kínába. Ugye ott kellett hagyni a mongol sivatagba, a határ közelébe, egy kis városba. És hát ugye azt a maradék, hát végülis a kínai északi határtól a Pekinghez talán azt hiszem 800 kilométerre van, tehát nem olyan, meg ott jó, egész jó utak vannak Észak-Kínában ott a határig, szóval az már nem lett volna egy nehéz szakasz, de sajnos ezt vonattal kellett, meg busszal kellett megtenni. Így érkeztünk meg Kínába. Ugye azt is terveztük, hogy szépen hazafele majd végig motorozunk nyugati irányba Kínán. Ugye az ujgur autonóm területeket, Tibet peremét is érintve hagyjuk el Kínát, de hát erre aztán szó nem lehet. A kínaiak azt végképp nem engedték, hogy mi arra túrázzunk. Tehát egyáltalán a motort meg a buszt nem engedték az országba, tehát innentől fogva ez dugába dőlt, tehát azon az úton tudtunk hazamenni, amelyikkel jöttünk.
Ez így elmondva is kalandosnak tűnik. Hány nap volt ez az út, amíg elérkeztetek mondjuk a kínai határig? Minden flottul ment, mindenhol barátságos emberek fogadtak. A Bajkál-tónál azt mondják, hogy rablók mászkálnak.
Hát igen, óva intettek minket, hogy mindvégig maradjunk óvatosak. Tulajdonképpen azt lehet tudom mondani, hogy mindenhol segítettek nekünk. Tehát, és azt lehet általános szabályként azt lehet megállapítani, hogy minél szegényebb egy ország, egy nép, annál többet segítenek. Tehát ez, tényleg ezt megfigyeltük, amikor később aztán nyugatra is elmotoroztunk, tehát ott az a nyugati jólét, az sajnos nem társul egy önzetlen segítséggel. De úgy szoktam mondani, hogy keleten örülnek, ha segíthetnek, nyugaton meg örülünk, ha segítenek. Tulajdonképpen nem ért minket semmiféle atrocitás. Valóban a Bajkál-tónál voltak hírek, hogy itt utonálló csoportok tevékenykednek, de ugye az volt, tehát az a fajta utazási stílus meg mód, amit mi vittünk, meg folytattunk, az nem arról szólt, hogy lerír rólunk a milliómos jóléti állapot, tehát igazából nem volt, ami a mi célpontot nyújtottunk volna esetleg ott a banditáknak.
Miket ettetek? Hogyan teltek a napok?
Együtt mentünk a Robur-busszal. A Roburba ugye 5 társunk utazott, de ugyanakkor 7 alvóhely lett kialakítva, tehát a Roburba tudtunk mi odafele aludni.
Senki se horkolt.
Ez nem így volt, tehát az egyik tagunk az rettenetes hangerővel horkolt, és egyébként ezt tudtuk mi, hogy ez így lesz, de mégse vettük komolyan, és aztán rá kell döbbenni, hogy ez micsoda, hogy mondjam, terhet jelent. Tehát azért az lehetetlenné tesz gyakorlatilag egy nyugodt alvást. És hát az igazság az, hogy meg is lett ennek az eredménye, mert nem csak a horkolás miatt, meg a kényelmetlenség miatt, hanem ugye az alkalmazkodás. Tehát az, hogy alkalmazkodnék egy másik csapathoz, tehát azért idegileg meg kicsit úgy igénybe vette ezt az egészet. És hát többek között ennek is volt az köszönhető, hogy a visszaúton külön jött. Nem vesztünk össze. A fő ok az volt, amiért ugye külön jöttünk haza, hogy ugye megvolt a program. Ugye az első programunk az volt, hogy a Donkanyarba kihelyezzük a Magyarok Világszövetsége zászlaját, és tiszteletünket tesszük, leroljuk egyenletünket a hősök előtt. 3 világszövetség zászló volt, amit ugye küldetés jelleggel nekünk ki kellett osztani a 3 helyen. A másikat ugye Pekingbe odaadtuk Csehúz Laci bácsinak, aki hát nem is tudom, akkor 64 éves volt, és akkor talán az 5. olimpiájára tekerte kerékpárral. Nekiadtuk a 2. zászlót, és a 3. zászlót pedig hazafele, Kazakisztán végtelen távoli vidékein az ős magyar törzset fölkerestük, és nekik adtuk oda a 3. zászlót. És tulajdonképpen azért jöttünk haza külön, mert a roburos csapat ezt a programot, ezt a 3. zászlót, ugye a kazakisztáni magyar törzsel való találkozást, azt nem tudta már bevállalni, tehát ő nekik haza kellett hamarabb menni.
Kicsit kanyarodjunk vissza oda, hogy mi volt a napi rutin, hogyan tudtátok mondjuk a készleteket föltölteni.
Igazából olyan óriási kajakészletünk ugye nem volt, mert azért, tehát nem a világ végén motoroztunk, ott ugyanúgy voltak városok, falvak, kis ABC-k, tehát a napi vacsoránkat, reggelinket azt meg tudtuk venni. Ilyen útmenti kis, hogy is mondják ezt, kaféba, ugye az oroszok kafé, ez egy ilyen kis, hát egy kis csárda, kis pici egyszerű, mindegy halászcsárda, csak ugye nem olyan nívós helyek. Ott azért tudtunk naponta egy meleg ételt megenni, ugye az árak se voltak olyan rettenetesen elszállva Oroszországban, meg Kazasztánban, meg aztán pláne mongoloknál is egészen, hogy mondjam, fizetőképes volt a mi pénzünk, meg amivel rendelkeztünk, úgyhogy igazából így mentünk előre, és akkor esténként a Roburba aludtunk. Így se volt egyszerű, mert hát azért naponta vezetni, tehát tulajdonképpen úgy nézett ki napunk, hogy reggeltől estig utaztunk. És azért vezetni kellett, nekem például olyan mértékben a nyaki izmaim begyulladtak, hogy egyfajta zsibbadás hatalmába kerített, és egyszerűen tényleg volt idő, amikor megijedtem, hogy hogyan fogom tudni vinni, tehát vezetni a motort, de olyankor Magyar Zoli barátom, az ugye a utitársam, az a kicsit többet vállalt ezekbe a helyzetekbe, és akkor valahogy mégiscsak föl tudtuk venni azt a ritmust, és akkor tudtunk haladni. Hát ugye figyelni kellett, mert ugye kétszer kaptunk orosz vízumot, először ugye Oroszországnak az európai részén kellett átmenni 8 nap alatt, utána meg Oroszországnak a keleti felébe kellett megint csak menni 2-3 ezer kilométert, megint csak 8-9 napot kaptunk, figyelni kellett, tehát mindig a lehető legtöbbet kellett menni. És hát nem volt egyszerű. Besötétedik, és egyszer sötétbe már nem úgy lehet látni. Tehát, és ott ez egyébként volt is ebből vita. Ugye roburosok egy buszba azért egy nagy fényszórókat, tehát őket annyira nem zavarta az, hogy sötét van, meg mondjuk esik az eső. Azért motoron ezek teljesen másképp hátráltatják, vagy segítik az embert ezek a körülmények. Azt hiszem 40 nap alatt tartott, még odaértünk a pekingi olimpia. Időben egyébként, időben odaértünk, meg voltak a jegyek. Ott a jegyek tényleg olcsók voltak, azt lehet mondani, hogy olcsók voltak a pekingi olimpiai jegyek, sőt, maga egész Peking olcsó volt, egész Kína olcsó volt, és óriási érzés volt, hogy tehát hihetetlen virágvárosban vagyunk, egy olimpiai időszakban, és egyszerűen nem számított, hogy hány sört iszunk meg, mert volt a zsebünkben pénz. Tehát ez így jól jött ki.
És milyen élményeitek voltak az olimpián?
Az olimpián ugye rákoncentráltunk a judó eseményekre, végignéztük a magyar csapatnak a szereplését. Ugye érdekes volt, hogy a Hot My Long Spring nevezetű Pekingnek egy 20-30 kilométerre a város mellett volt egy ilyen pihenő központja, egy ilyen üdülő központja, és akkor ott volt magyar szurkolói tábor. Esténként az olimpiai szereplők azok ide kilátogattak, és akkor előadásokat tartottak meg, ott tudtunk találkozni az olimpikonokkal, a versenyzőkkel, tehát egy nagyon jó hangulatú szurkolói táborba tudtunk lakni. És ugye ez is egy szponzori segítség volt egyébként, hogy a Pegazus utazási iroda ezt nekünk megígérte, hogyha mi, mint szurkolók ide elmotorozunk, eljutunk, akkor természetesen ők ezzel minket segítenek. Sok eseményre kimentünk. A jegyek egy részét föntartották a helyi kínai nézőknek, de valahogy mégse sikerült megtölteni a csarnokokat, és igazából furcsa volt, hogy sok európai vett volna jegyet, de ugye nem tudott, mert fenn volt tartva a kínaiaknak. Aztán volt olyan sportesemény, például a vízilabda döntő. Tehát oda nem volt jegyünk. A csapatunk egy része azt mondta, hogy hát ha nincs jegyünk, akkor értelmetlen kimenni ott a csarnok előtt az utcán várakozni, vagy kivetítőről nézni, akkor inkább megnéztük a táborban nagy kivetítőn a meccset. A csapatunk másik fele az meg azt mondta, hogy hát ők megpróbálnak bejutni. De ugye mai észre azért elképzelhetetlen egy olimpiai döntőre, hogyan lehet bejutni egy nélkül. És hát csodák csodájára sikerült. Sikerült, mert a második félidőben a szervezőbizottság azt mondta, egyébként a Magyar Olimpiai Bizottság résztvevőinek a unszolására, hogy hát vannak üres helyek a nézőtéren, akkor engedjék már be a... És akkor beengedték. Tehát a Magyar Zoli barátom úgy így tudott bejutni egy olimpiai döntőre, jegy nélkül, és hát kimaszkírozott szurkolói festéssel az arcán, ugye rá is közelített a kamera, és akkor abban a pillanatokban olyan 800 millió ember nézte a Magyar Zoli barátomat, aki a motoron az utitársam volt. Tehát és ugye bántam, hogy arra meccsen nem jutottam be, mert hát nem hittem benne. Hát hogy mondjam, ez még ilyen régi, nem az a londoni szigor, mint ahogy utána eljutottunk Londonba, ez egy kicsit még olyan keleties rendtartás volt itt Kínában.
Említetted, hogy hazafelé egy magyar törzset megkerestetek. Én is hallottam már valamit erről, de hát csak ilyen bulvárlapok szintjén van róla információm, ahol ugye arról beszélnek, hogyha egy ilyen magyar törzsbeli ember, ha mondjuk számol, akkor az olyan, mintha azt mondanánk, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Kik ők is?
Hát nem, de hát az 1, 2, 3, 4, 5, ez nem igaz. Gyakran kérdezik, hogy beszélnek-e ők magyarok meg. Egyáltalán kik ezek ez a magyar törzs? Most ugye azt kell erről az egész történetről tudni, hogy 1960-as évek közepén egy magyar tudós, tudomást szerzett kazak szocialista elvtársaktól, hogy a Kazasztánnak a középső részén ott van egy magyar nevezetű törzs. És hát ő ennek utána járt, hogy ez most véletlen névegyezés, vagy valóban itt köze van hozzánk magyarokhoz. És ugye egyszer ki tudott látogatni erre a területre, ami egyébként a régi rendszerben egy elzárt terület volt, tehát oda külföldi nem igazán juthatott el, de ő mégiscsak eljutott egyszer, és azt tudta megállapítani, hogy valóban ez nem egy pusztán egy névazonosság. Ő még tudományos vizsgálatok kutatásokat akkor még nem volt neki lehetősége elvégezni, sőt magát a kutatást se tudta folytatni, és néhány évtized múlva Bíró András Zsolt 2000-es évek közepén látogatott el először erre a területre, és ott genetikai ilyen szálnyák, a hártyakaparék mintákat vett, meg tudományos alapon kezdte vizsgálni ezt a kérdést, és utána genetikai laborba, egy akkreditált laborba vizsgálatokat végeztek el, és azt a megállapítást hozták, hogy az a Torgaj folyó vidékén lévő magyar nevezetű törzs, az bizony genetikai rokonságban áll velünk Árpád-medencei magyarokkal. 3500-4000 kilométer van légvonalban, tehát ez nem lehet véletlen. Még 50 darab környező népcsoportnak a mintáival hasonlították össze egyébként a mintákat, és akkor ez alapján hozták ezt a megállapítást. Kazasztánban azt hiszem 52 törzs van nyilvántartva. Ezek ilyen törzsi szövetségre vannak tömörülve, és az a lényeg, hogy itt a magyar törzs 5-6 darab rokon törzsel van rokoni kapcsolatban. Most az a szabály, hogy a magyar férfi az a magyar törzsből nem választhat feleséget, de csak a környező törzsekből. És ezáltal egy ilyen genetikailag egy jól vizsgálható állapot alakul ki. Körülbelül a múltban olyan 1500 évvel ezelőtt váltak külön az őseink. Tehát ugye a nagy testvérek eljöttek nyugatra, ugye azok vagyunk mi, és akkor ők pedig ott a közép-ázsiai sztyeppéken ott vándoroltak. Nem ez volt az őshaza, még mielőtt valaki azt gondolná, ők is vándoroltak az évszázadok során is, és tulajdonképpen most arra betagozottak egy argün nevezetű törzsbe, tehát árva argünöknek is nevezik a magyar törzset. 2-3 ezer főre tehető az ő létszámuk. Úgy lehet ezt elképzelni, mint ugye nálunk például a jászok vagy a kunok. Ugye ők magyarok, de a jász meg kun identitásukat ugye megtartották. Körülbelül így lehet. De ez egy nagyon komoly téma, tehát ugye mi pusztat utazók vagyunk, tehát ez a téma önmagában egy külön előadást érdemes, sőt olyannyira, hogy a Magyarság Kutató Intézet ugye ezt a témát ezt erőteljesen kutatja is. Azt lehet mondani, hogy amit Julianus barát is, aki távoli rokonokra hogy rátalált a keleti eurázsiai vidékeken, ott tulajdonképpen ők, akikkel mi találkoztunk, az azoknak a leszármazottai.
Két kérdés is megfogalmazott. Az egyik, hogy mondtad Bíró András Zsolt nevét, és úgy tudom, talán ő is dzsúdos kötődésű.
Igen, ő is dzsúdózik.
A másik, amit kérdeznék, hogy ez a törzs tudta, hogy ti érkeztek hozzájuk?
Igen, a Bíró András rengeteget segített nekünk, tehát ő értesítette a torgai magyarokat, és ők már vártak minket Pekingből haza. Lejövet. Egyébként érdekes, mert hogy, tehát ez az információ, hogy megvan nekünk, keleten maradt testvéreink megvannak, de nekik is új információ, hogy megvannak a nyugatra vándorolt nagy testvérek. Mert ugye most az, hogy Vengria, meg Vengerszki, tehát az, hogy magyar, tehát ez olyan hangzása is, olyan különbség, hogy nem, ezzel senki nem volt tisztában, bármilyen hihetetlen is ezzel a dologgal.
No és hogy nézett ki a vendéglátás, volt benne valami magyaros?
A magyar törzs az teljesen betagozódott a kazak törzsek, ugye a kazak nyelvet beszél, élik, meg ugye az iszlám hitet vallják, tehát ők muszlimok. Tehát ugye ez elég sok idő eltelt azóta. Néhány ilyen közös szót azért itt összeszedtünk, hogy például a borz, az borszük, asztal, sárga, szári, háló, háó, de ezekre sem mondanám azt, hogy ez itt most bizonyító erővel bír, nem hasonlít egyáltalán, tehát a nyelvünk, de mondom, én mondom ezt, mint laikus, tehát lehet, hogy azért ez nem egészen így van tudományos szinten. A mondavilág, a mesevilág, csodaszarvas legenda állítólag azok közösek, karcagvezérnek a története, tehát vannak ilyen ősi közös motivumok egyébként a mesevilágban, mondavilágban, történelemben. Ez olyan komoly téma, hogy nem is igazából érzem, hogy nem is szabadna itt, vagy mondjam, mélyebbre menni, mert ez a témához nem igazán értek. Tehát mi egyszerű utazóként, egyébként mai napig tartjuk velük a kapcsolatot, Bugacon ugye, meg Böztörpusztán, Kunszent Miklóson a hun-türk tudatú népek, a kurultáj, ugye az megrendezésre kerül 2 évente, és ott a kinti magyar törzsnek a vezetője egyébként egy tiszteletben álló villamosmérnök ember, a Kurmangazi úr, ő el szokott ide látogatni, úgyhogy már több ízbe találkoztunk velük. Adtunk nekik az út során készült fényképeket, meg ugye született az utazásunkból egy szép könyv, azzal is megajándékoztuk őket, amiben természetesen szerepelnek külön fejezetbe, Pannonia Expedíció könyvről beszélek. A Facebookon tartjuk a kapcsolatot, szóval megmaradt ez a barátság meg kötődés. Hát és ők vártak minket, igen. Néhány napot töltöttünk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen elég kietlen pusztaság, ez a Kazasztánnak ez a középső része. Ez sztyeppi vidékek ezek, és hát elég nehéz a megélhetés. Nekem azt tűnt föl, hogy például alig van fa, tehát napokig, hetekig nem is láttam fát. Ugye az állatok ugye ott legelészik azt a gyérfüvet, tehát ott nehéz a megélhetés. Szegá az egy ilyen központi település ennek a magyar törzsnek, ott van egy mecset, magyar baba egyébként a mecsetnek a neve, ugye magyar ősapa mecset, és hát ott minket fogadtak, ott egy közös imát, ott megejtettek tiszteletünkre, meg ott kivittek minket a temetőbe, ugye a temetőbe ott megmutatták ugye hát a sírokat, meg hát sajnos az egyik falubelinek ott nemrégiben előttünk 2 hónapban meghalt a bátyja, belefulladt a pici folyócskába, ami ott a Szegá falut kettészeli. Láttuk a sír feliraton, hogy Argun törzs, magyar nemzetség, a régebbi sírokon pedig még magyar törzs szerepel. Ugye, mert itt a 1800-as években a magyar törzs az sokkal nagyobb számú volt, de aztán itt a háborúk, meg elvándorlás, meg egyéb események során itt a magyar törzsnek a lélekszáma lecsökkent, és betagozottak az Argun törzsbe. Tehát onnantól fogva már nemzetség szintre süllyedtek vissza, de a régebbi sírokon magyar törzs szerepel.
Hogyan kommunikáltatok egymással?
Orosz nyelven egy picikét, ugye megtanultuk így útközben, meg ránk ragadt ugye az orosz, meg hát én még az általános iskolában is tanultam, meg hát rá is készültünk azért egy kicsit erre. Tehát ők nem nagyon beszélnek, de ők egyszerű népek. Tehát ott úgy kell képzelni, hogyha ott leesik a hó, akkor 3 méteres hó van, és abban a faluból egyszerűen nem lehet kimenni, akkor a hó van. Tehát ha valamiféle olyan betegség vagy baleset ott bekövetkezik, akkor nagyon komoly feladatot kórházba eljutni. Hát olyan fél magyarországnyi terület, ez a Torgaj vidék. Egyébként Torgaj az egy város, hát egy kisebb, ilyen kicsike kis város, meg néhány falu, és akkor néhány ezren vannak ők.
Utazzunk tovább.
4000 kilométerre voltunk akkor légvonalba, és nagyon nagy megkönnyebbüléssel vettük azt, hogy sikerült találkoznunk a magyar törzse, nagyon barátságosan fogadtak minket, elvittek éjszakai vadászatra, például egy uazba vadásztunk farkasokra. Szerencsére nem lőttünk egyébként, hozzáteszem. Mindent megtette. Tehát ott úgy pattogtunk ott a gyeppeje éjszakába, az uaszba, hogy az egy örök élmény maradt tényleg. Tehát ott mindent megtettek annak érdekében, hogy legyen valami zsákmány. És akkor hát ugye, hogy elhagytuk a területet, ugye a kurmangazi igazgató úr azért a délkazasztáni elektromos szolgáltatónak az igazgatója. És ugye minden faluba van egy ilyen villamoselosztó trafóállomás vagy központ, és ott azért a karbantartó személyzet, annak ellenére, hogy nem éppen nem a magyar törzsbe tartozik, de hát ugye segített minket. És tulajdonképpen így ezek a villamos szakemberek, meg a magyar törzs tagja így azon a néhány falunk keresztül, ameddig elhagytuk a vidéket, segített minket. Tehát volt olyan szeppei rész, azt mondták, hogy itt semmiképpen nem menjünk egyedül, mert csak földutak vannak, el fogunk tévedni, nem tudjuk merre kell menni. Ezért velünk jött két kazak férfi, szintén egy oldalkocsis Ural motorkerékpárral, és ő segítségükkel átmentünk azon a, hát egy fél napos út során elhagytuk a területet. Egyébként ott is volt kaland, mert az egyik faluba ugye beérkeztünk, és ott hát valamiféle vita ott kerekedett, vagy tartozás, vagy nőügy, vagy valamiféle probléma ott, azt nem értettük, de egy elég komoly verekedés ott kialakult, amiből mi ugye azért kimaradtunk, de azért féltünk, mert ugye velünk volt egy puska. Tehát ott az uralba hátul, nem, már úgy értem, nem velünk, hanem az ő motorjukban volt egy puska, és hát nehogy elővegyék, és azzal tegyenek igazságot, és akkor végülis nem került erre sor. Úgyhogy tényleg ezeknek az egyszerű népeknek rengeteget köszönhetünk. Örök élmény volt. És tényleg minél szegényebb, minél inkább nincs semmi, de azt a minimálisat is, ami van, azt megosztja. De ilyen értem, nagyon sokat tanulhatunk tőlük szerintem. Utána már csak annyi volt a dolgunk, hogy hazajutni. Ugye ez se volt túl egyszerű, mert a Kazasztánnak a nyugati felébe ott nem igazán vannak autóutak. Tehát ott van. Legalábbis abban az időben, ugye 2008-ról beszélünk, ez most már 13 éve volt, akkor abban az időben, de szerintem nagyon nem változhatott azóta se a helyzet, ugye inkább csak vasúti vonalak voltak ott kiépítve, és a nyugati részek azok ott autóval, tehát napokon keresztül olyan rossz földúton mentünk, hogy szó szerint a motor szétesett. Tehát minden este hegesztenünk kellett valamit. Faluba bevászorogtunk, és akkor szépen ott jöttek a segíteni. Húzták oda a porba a villamos trafót, és már munkához is láttak jókedvűen. Egyszer előfordul az, hogy az oldalkocsinak az alumínium hajó teste az egyszerűen le akart fordulni a oldalkocsinak a vázáról, és ugye ezt vissza kellett erősíteni, hegeszteni, de ugye a probléma az, hogy az alumíniumot nem lehet hegeszteni, és ezért egy melevítő kalodát kellett külön ráépítenünk az oldalkocsi hátuljára, ami fogja ugye a hajótestet, és ekkor ugye így keletkeztek mindig a nagy kalandok, hogy ha már dolgozunk, akkor jó van, majd hónap befejezzük, betoltuk a garázsba motort, vagy az utcára, vagy valami, és akkor vendégül láttak minket, akkor volt, elmentünk ugye diszkóba velük, elmentünk mulatni, ugye világutazók vagyunk, de hát az nem zárja ki azt, hogy jól is érezzük magunkat minél több pillanatban, és hát nem egyszer volt, hogy nagyon fáradtan kellett reggel motorra ülni. Komoly helyzetekben mindig azért meg tudtuk tartani azt a fegyelmet, ami szükséges volt, hogy tényleg a célt elérjük. Ha oda kellett érni időre egy valamilyen határállomásra, akkor azért szigorúan vettük mi azt a célt. Nem lehetett túlságosan könnyelműen ezt venni, mert hogyha ugye lejár a vízum, akkor az azt jelenti, hogy ha te utána tartózkodsz egy országba, akkor engedély nélkül vagy ott benn, abban az országban. Nem egy esetben oroszok segítettek meg hosszabbítani, Novosibirskbe például, olyan komoly helyzetbe kerültünk, hogy egyszerűen elkezdett szakadni a hó, és néha egy-két fok volt napközben, és annyira kutya hideg volt, hogy tényleg olyan holdpontra kerültünk, hogy nehéz volt onnan talpra állni. Tehát egész nap 5 fokban motorozni, az kegyetlen. Szeptember közepén kerültünk Novosibirskbe egy olyan időjárási helyzetbe, hogy nem gondoltam volna, hogy ez bekövetkezik. Tehát minden létező ruhát magunkra vettünk, sőt egy városba egy vastag lószőr zoknit ráhúztunk a lábunkra, és utána még arra rácsizmált, most annyira meleg volt ez, vagy annyira szoros volt az egész, hogy ugye akkor meg nem kapott le vért a lábunk, akkor meg az volt a probléma, hogy vagy lefagy, vagy izé elhal kis túlzással. Nem tudtuk azt, hogy a ruha alatt az a nedvesség, az a saját izzadságunk, vagy esetleg befolyt az eső. Na de hát ugye azt tudtuk mondani, hogy hát Isten, erre vállalkoztunk, tehát nem panaszkodtunk mi túlságosan, csak azért mégiscsak egy-két helyzetben meglepődtünk. Hála Istennek, hogy ezeken a nehézségeken túllendültünk, és akkor végül is október közepén szépen begurultunk a Hősök terére, ott vártak minket a motoros barátok, és akkor úgy értünk haza. 120 napot voltunk egyébként úton, 4 hónapot, és 24 ezer kilométert tettünk meg.
Utána a szabadságra mentél?
Hát nem, tehát nem is tudom, milyen nap volt, talán csütörtök vagy péntek, hát én hétfőn már mentem dolgozni. Most az igazság az, hogy ugye a munkahelyről azért ez a 4 hónapos távolét azért, tehát azt nagyon meg kellett becsülni, hogy elengedtek, sőt olyannyira, hogy a Paksi Atomerő, mint szponzor minket támogatott is. Hála Istennek nem volt ilyen probléma, vagy konfliktus helyzet, hogy megmondom őszintén, hogy tehát akkor olyan szinten olyan fanatizmusra készültem én, meg készültünk erre a túrára, hogy hát akkor sajnos felmondtam volna, hogy ezt a túrát, ezt mi küldetésnek vettük, ez nem egy túrának, ez egy igazi küldetés volt egyébként.
Említetted, hogy készült belőle egy könyv.
1500 darabot ebből mi kinyomtattunk, ami önmagában egy óriási merészség volt, de nagyon nagy meglepetésemre, főleg a panóniás társadalom egyébként kíváncsiak voltak erre a történetre, és akkor így elfogyott. És hát igen, sajnos nincsen már. Igazából diktafonra mondtuk rá napi eseményeket, meg videóz kameráztunk, meg ugye fényképeztünk sokat, rengeteget, meg ugye a személyes visszaemlékezések, és így ez alapján, hát körülbelül egy éves munkával, meg egy másik évvel keresztül tartó szerkesztéssel, szervezéssel végül is sikerült magánkiadásba megjelentetni ezt a könyvet.
Készültetek valami újabb kalandra?
Hát igen, a 2008-as utazás ugye véget ért, és utána következett ugye a 2012-es következő olimpia, ugye ami Londonban volt. Hát ugye azt mondtuk először, hogy hát London az igazából nem igazán kihívás, hát egy ilyen út után. Aztán tulajdonképpen a roburos társak csak-csak rávettek minket, hogy azért csak-csak el kéne látogatni a következő olimpiára, ugye ez már akkor harmadik volt, Athén, Peking és ugye London, és hát akkor azt határoztuk el, hogy akkor jó, de akkor egy kis kerülővel, és akkor lementünk egészen Marokkóig, lemotoroztunk, ott megfordultunk, és úgy mentünk Párizson keresztül Londonba. Egyébként az eredeti célunk az volt, hogy magát a földközi tengert megkerüljük, és úgy megyünk, egy ilyen nagy kerülővel megyünk ugye a Londonba, de sajnos az algérok nem adtak vízumot. 2 hónapot motoroztunk összesen, 14 ezer kilométert tettünk meg ugye pekingi 24 ezer után. Ugye szokták kérdezni, melyik volt így a utazás szempontjából nehezebb utazás. Hát nem egyszerű kérdés, mert ugye a pekingi utat az nem volt, tehát nagyon rossz utakon mentünk, viszont ugye az időjárás a motor szempontjából nem volt olyan nagyon szélsőséges, meg olyan előnytelen, mert ugye a nyugati túra, ugye jók voltak az utak, azzal nem volt probléma, viszont ez a nyári kánikula, ez rettenetes módon ezt a kétütemű veterángépet, ezt nagyon igénybe vette. De hát ilyen értelemben bizonyos helyzetekben nehezebb volt haladni egyszerűen a nyugaton, a nyári kánikulába aszfalton, mint keleten az ibankós földúton.
Az afrikai országokban is húzták ki a trafót, amikor baj volt?
Nem. Ott nem rázódott úgy szét a motor egyszerűen, ez az egyszerű magyarázata, hogy aszfaltúton jutottunk le Marokkóba, de ott meg annyira meleg volt, hogy nem is igazán mertünk bemenni a marokkói belső területekre, mert 40 fok fölötti hőmérsékletek. 50 fokba egyszerűen nagyon, nagyon nehéz egy ilyen. Tehát egyszerűen nincs hűtés a motornak. Megszorul a dugattyú, és erre. Tehát volt olyan emelkedő egyébként, az nem Marokkóban, az Németországban volt egy, volt olyan emelkedő, hogy a Hunyadi Bence lett közben az utitársam, fiatal srác, nálam ugye 13 éve, Bence 90-es születésű. A Bence virág locsoró spritznivel fújta a hengert, a forró hengert, és rögtön az a gőz, ott ugye gőzé vált a víz, és egy ilyen nagy gőzfelhőbe vászorogtunk föl az emelkedő tetején. Tragikomédia volt, úgy, ahogy van, de utána aztán lejtő jött. Meg voltak olyan emelkedők, hogyha megálltunk, egyszer nem tudtunk elindulni. Tehát olyan nagy volt a motornak a súlya, olyan sok csomagunk volt, olyan nagy terhet vittünk, hogy egyszerűen a kuplung nem volt arra képes, hogy megindítsa a motort. Tehát vagy csúsztatni kellett, de akkor leég, szóval nem egyszerű. Egy kis hibát el is követtünk egyébként, túlságosan sok holmit vittünk magunkkal. Sok tartalék, alkatrészt, ugye annak is van tömege, szerszámokat, ugye felszerelést, és sok, egyszerűen sok volt neki. Körülbelül úgy nézett ki, mintha 4 ember ülne a motoron, így tömegét tekintve.
Ahogy így mesélsz róla, az első túra az sokkal romantikusabbnak tűnt, mint ez.
Hát, talán az első túrák azért ott a Athénbe menet, már annyira még nem ismertük meg ezt a Pannonia motort. Ez egy egyszerű kétütemű technika, de azért a lelki világa tud itt bonyolult lenni. Tehát egy karburátor beállítás, te azt megérezni, hogy hogyan kell beállítani ezt a motort úgy, hogy menjen is, viszont nem elegedjen túl, időnként nem volt olyan egyszerű. Hát ami Athénbe menet, egész egyszerűen nem tudtunk haladni, mert elnéztem, rossz fúvókát tettem be a főfúvókának a karburátorba. De ott is kuplungot szereltünk útközben, ott is defektünk volt, tehát ott is jöttek. A szokásos problémák ugyanúgy megvoltak. Hát nem is tudom, tehát nem volt egyszerű, egyik túra sem volt olyan túl egyszerű.
A londoni olimpia viszont gondolom kárpótolt sok mindennél.
Hát igen, ott ugye az Ungvári Mikinek Athén óta volt, minden meccsén ott voltunk, szurkoltunk, és hát az londoni döntő is ott szurkoltunk. Hát ugye nem sikerült neki nyernie, de azért egy óriási, hogy mondjam, egy eredmény volt azért az, hogy egy döntőbe bejutott a Miki, és ott azért ilyen szép eredménye tudott megjelenni. Csoknyai Lacinak nagyon szurkoltunk, ugye Paksi, és ugye a Csoki az mind az Ákos, meg mind az Anti, tehát ők Paks szülöttjei, tehát helyi gyerekek. Most én nem akarom én a vendég sportolókat, hogy mondjam, leminősíteni, de mégis azért egy Paksi, én is Paksi vagyok, és tehát nekünk ez a csúcsa a Paksi judónak, amikor egy helyi gyerek eljut a világ tetejére egy olimpiára. A többieknek is szurkoltunk, a Csernovicki Évinek is, ugye ő harmadik lett, tehát végig ott jó érzés volt tényleg. De valahogy nekem a pekingi, az olimpiának a hangulata az valahogy egy kicsit, hogy mondjam, olyan közelebb állt a szívemhez. A London azért az ott egy nyugati világnak egyfajta csúcsán van, a városba való közlekedés lét, az árak, tehát ez nem igazán nekünk volt feltétlenül való.
Mikor onnan hazatértetek, akkor fogalmazódott meg újabb kaland?
Hát ugye a következő olimpia az a 2016-os riói olimpia. Én ott azt mondtam, hogy nem, én ezt már nem akarom még egy panóniás túrát Rióba is megtenni. Óceánon áthajózni. Viszont a magyar Zoli, ugye a pekingi útitársa, azt mondta, hogy ő viszont nem így gondolja. Ő a roburos barátunk, a Balázs Ottóval összefogtak, és biciklivel hajóztak, vagy átrepültek az amerikai kontinensre, és szépen ott egy elég nagy túrát megtettek biciklivel, és a végcélként ugye Rióba befutottak, és ott mint szurkolók ugye tovább tevékenykedtek. Ugye úgy jelentem, tovább vitték ezt a szép sorozatot, úgyhogy nekem Londonban véget ért a világutazói karrierem. De hát aztán majd ki tudja, hogy lesz-e még. Hát az igazság az, hogy most ugye Tokió lett volna 2020-ba, illetve lesz 21-be, azt mondják, hogy mindenképpen megrendezik. Na most a roburos barátok ugye most ismét tervezik a tokiói utazást, ugye egy Lada, egy régi kocka Lada személykocsival, úgyhogy ezek a tervek. Nagyon erősen kapacitálnak engem is, hogy vegyek részt ebbe a szurkolói csapatba, ami ez nagyon nagy kedvem is lenne, de az az igazság, hogy most úgy érzem, hogy nem nincs itt ennek az ideje, ugyanis megszületett kislányom most már másfél éves, úgyhogy nekem most itthon, mint családapuka kell helytálljak. Fontosabb nekem itt a kislányom meg a családom, hogy mondjam, hétköznapjaim mind az, hogy én egyfajta passzióból itt világot lássak. Most egyelőre ennek még nincs itt az ideje.
Ebben a sorozatban mindenkitől megkérdezem, hogy mit adott neki a judó, és tőled is megkérdezem, hogy mit adott neked.
Judó nekem úgy érzem, hogy sokat adott, tehát egész kisiskolás és középiskolás koromban végig versenyszerűen judoztam, nagyon sok versenyre vittek minket. Egyébként én izgulós gyerek voltam, sajnos ez nem egy szerencsés helyzet, és most így felnőtt fejjel nem is kellett volna nagyon komolyan, hogy mondjam, venni ezeket a versenyeket, hiszen semmiféle tragédia nincs, hogyha az ember ugye kikap egy versenyen. Az élet az olyan, hogy nem lehet mindig győzni. Kitartást, kitartást, egy céltudatos személy életet adott nekem a judo, és valahogy azt azért sikerült megértenem, hogy valami eredményt az ember el akar érni, akkor következetes munkával az előbb-utóbb sikerülnie kell. Rengeteg mindent adott nekem a barátokra tettem szert, edzőtáborokba voltunk, külföldre utaztunk, sítáborokba mentünk. Én azt mondom, hogy valamiféle sportot minden fiatalnak űznie kell. Nem feltétlenül versenyszinten, de valami tevékenységet jó, hogyha folytat.
Ami összeköt. Ez volt a Judo Info podcastje. Tartsanak velünk legközelebb is.